1848 első hónapjaiban Európa számos városában forradalmak törtek ki, így jutott el Magyarországra is a forradalmi hangulat a március 13-ai bécsi forradalom után. Ezen a napon nyomtatták ki a magyar sajtó első szabad termékeit, a 12 pontot és a nemzeti dalt. A történelmi eseményekről Fazekas Csaba, a Miskolci Egyetem történésze beszél. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Március 15-éről, a forradalomról, annak előzményeiről és utóhatásairól fogunk beszélgetni. Tehát kezdjük ott, milyen előzményei voltak akár világszinten vagy európai szinten a március 15-i forradalomnak, hiszen nem csak Magyarországon volt 1848-ban vagy előtte lévő években forradalom.
Nagyon jó a kérdés, és örülök, hogy ezzel kezdjük a beszélgetést, mert a mi nézőpontunkban, átlagos magyar nézőpontjában ez úgy szokott kinézni, hogy március 15-e, mintha ugye semmiből, előzmények nélkül robbant volna ki. És természetesen ez a nézőpont érthető, hiszen minden nép a saját nemzeti látószögén keresztül tekint a saját múltjára, és hát abból a szempontból is, hogy ugye aki járt iskolába, az évente legalább egy március 15-i ünnepségen részt vett, és hát könnyen kialakulhatott benne az a kép, hogy március 15-e reggelén Petőfiék ott a Pilvax kávéházban úgy saját ötletüktől vezéreltetve indultak el forradalmat csinálni. No, hát ez természetesen nem így volt, és ugye 48-at úgy is emlegetjük, mint a népek tavaszát, mint az európai forradalmi hullámnak egy korábban nem látott mértékű végig söprését tulajdonképpen az egész kontinensen. Januárban már Palermóban, illetve Nápolyban már törtek ki felkelések, amelyek alkotmányt, alkotmányosságot követeltek, de az igazi nagy indító eseménye talán ennek a tavasznak az a február 22-i párizsi forradalom volt. Talán mondhatjuk is, hogy a 18-19. Században az európai forradalmaknak a bölcsője, szülőhelye az Párizsban kereshető, és Lajos Fülöp francia király lemondásának, az alkotmány megújításának a követelése, illetve az erről szóló hírek tulajdonképpen 5-6 nap alatt jutottak el a kontinensnek a középső részébe az akkori viszonyok között, és március 11-én már Prágában is sor kerül egy jelentősebb tüntetésre, de ami ennél is nagyobb hatású volt, az a március 13-ai bécsi forradalom. Gyorsan tegyük hozzá, hogy az események kicsit egymásra rakódnak össze és gubancolódnak olykor, hiszen ennek a bécsi forradalomnak is volt egy magyar vonatkozású előzménye, mégpedig az, hogy március 3-án a pozsonyi országgyűlésben felállt Pest vármegye követe, bizonyos Kossuth Lajos, és azt indítványozta, hogy a magyar országgyűlés kérjen reformokat, kérjen alkotmányt, de nem csak önmaga számára, hanem a Habsburg birodalom valamennyi tartománya számára is. A mi nézőpontunkból talán kiesik az, hogy Bécsnek is megvoltak ekkora diáktársaságai, a Pilvax kávéházai, a reformer, vagy akár forradalom iránt is nyitott politikai közszereplői, nem csak nekünk. És ezek a körök március első napjaiban lázasan tanulmányozzák, sőt nyilvánosan fel is olvassák Kossuthnak a németre fordított beszédét, és ez a beszéd, illetve a párizsi forradalomnak a hatása elindítja március 13-án a bécsi forradalmat, amelynek hát súlyos következménye is vannak, hiszen a katonaságot belelő a tüntetőkbe, de végül is Metternich kancellár menekülésre fogja a dolgot, ami hát egy forradalom szempontjából mindig egy kiinduló pont, látványosan összeomlik a régi rend, az uralkodó alkotmányt ígér a népeinek, sajtószabadságot, a jobbágy viszonyok felszámolását. Ennek a híre nagyon hamar, hát a korabeli viszonyok között hamar, mint egy nap alatt eljut Magyarországra is, és Petőfi Sándor már azzal, hát nem is megy, inkább ront be a Pilvax kávéházba március 15-e reggelén, hogy meddig várunk még, a bécsiek is megelőztek bennünket, csináljunk már végre valamit. Azt akarom csak ebből kihozni, hogy ennek a mi március 15-énknek van azért egy bécsi előzménye, illetve van egy pozsonyi előzménye. Erről is gyakran megfeledkezünk, hogy a történelem az nagy rendező, hiszen az ekkor ülésező pozsonyi országgyűlés a bécsi forradalom hatására a Kossuth-féle felirati javaslatot éppen március 15-e reggelén, talán éppen abban az időpontban, amikor Petőfiék a Pilvax kávéházban összegyűlnek, egy magyar országgyűlési küldöttség Bécsbe visz, viszi és felszólítja az uralkodót a követeléseinek az aláírására. Szóval egy több helyszínű, egymással párhuzamosan futó eseménysorról beszélünk, amiből aztán joggal emelkedik ki az, hogy Petőfiék elindulnak, felolvassák a 12 pontot, Petőfi elszavalja a nemzeti dalt, kinyomtatják a szabad sajtó első termékeit, és innen már nem akarnám talán a jól ismert eseményeket tovább sorolni.
Mi jellemezte politikailag ország összetételében akkor Magyarországot? Hogyan nézett ki az akkori Magyarország?
Megint csak a közvéleményben elterjedt nézőpontra utalnék. Nagyon gyakran úgy tűnik, mintha ez a 19. századi Magyarország egy ilyen önálló entitás lett volna itt Európában. Nem szabad arról elfeledkezni, hogy Magyarország ekkor részét képezte a Habsburg birodalomnak, vagy a Habsburgok Dunai monarchiájának, hogyha hivatalosabban akarok fogalmazni, ami azt is jelentette, hogy az ország államfője, az uralkodó, ez nem is tartózkodik Magyarországon. Tehát részét képezi az országunk ennek a nagy birodalomnak, vagyis minden politikai kérdés az nem pusztán magyar politikai kérdésként vetődik fel, hanem úgy, hogy mit szól ehhez Bécs, milyen a bécsi udvarnak a mindehhez való viszonya. Talán a kérdésre úgy tudok a legegyszerűbben válaszolni, hogyha a reformkorra utalok, vagy arra bő 20 esztendőre, ami 1848-at megelőzte. Ennek a fontosságát mással nem is lehetne jobban jellemezni, mint az, hogy a 48-as forradalmi átalakulást tulajdonképpen nem éri váratlanul a magyar társadalmat. Azok a követelések, amelyek az áprilisi törvényekben testet öltenek, azok már megfogalmazódtak a 30-as, 40-es évek folyamán, gondolok itt a jobbágy felszabadításra, magyar társadalom legsúlyosabb, legtöbb embert érintő kérdésére, de az olyan alapvető szabadságjogok kérdésére is, mint a sajtószabadság, a vallásszabadság, egyáltalán az alkotmányos önállóságnak a kérdése a birodalmon belül. A nem véletlen az, hogy ez a politikai elit, ami a 30-es, 40-es években a magyar politika színpadán megjelenik. Jól lehet egymással is vitatkozott, voltak programvitáik, zárójel, Kossuth-Széchenyi vita, ugye máig az egyik ilyen legmeghatározóbb politikai gondolkodás történetének egyik mérföldköve Magyarországon, zárójel bezárva, szóval egymással is vitatkoztak, de az kétségtelen, hogy valamennyien felismerték azt, hogy Magyarországnak az akkori berendezkedése, akár a társadalmi viszonyokat nézzük, jobbágy földes úr viszony, akár a politikai viszonyokat nézzük, régies, elmaradott, tulajdonképpen nagyon erőltetve mondom, de ilyen középkori eredetű intézményrendszer, ezt bizony meg kell változtatni. Méghozzá nem toldozó-foldozó reformkákkal, ahogy Kossuth írja egy helyen, hanem átfogó, alapvető változásokra van szükség, különben az ország menthetetlenül lemarad a nyugathoz képest, márpedig a felzárkózásnak az igénye egyre erőteljesebb volt ebben az időszakban.
Hogyan látja, hogyan vált a modern nemzeti identitás alapkövéjé, miért is harcoltak úgymond Petőfiék és Kossuthék?
A válaszban visszautalnék egy picit az előző gondolatokra. Ugye ez, amikor ezek a lázas politikai viták zajlanak a reformkorban, társadalmi átalakulásról, szabadságjogokról és egyebekről, ez pont egybeesik azzal az időszakkal, ami egyébként Európa, nyugodtan mondhatjuk, valamennyi népénél a modern nemzetté válásnak a folyamata. Nem kell talán részletekbe bocsátkozni, elég, ha utalok arra, hogy ekkor születik meg a himnusz, ekkor születnek meg a nemzeti kultúránknak azok az alap teljesítményei, bocsánat a kifejezésért, amelyek a mai napig meghatározóak. Ekkor írjuk meg az első nemzeti operáinkat, ekkor fordulunk először a nemzeti múlt iránt tudományos igényességgel, illetve ekkor válik a politikai élet egyik alapkérdésévé a magyar nyelv használatának a kérdése, ami tulajdonképpen létrehoz egy olyan modern nemzetfogalmat, amelyben a nemzethez való tartozást az anyanyelvűséggel, az anyanyelv használatával azonosítjuk, tulajdonképpen egyébként mind a mai napig. Ne feledkezzünk el arról, hogy ugyanez a folyamat más népek esetében is lezajlik ebben az időszakban. 1848 tulajdonképpen tehát ennek a nemzeti gondolatnak is egyfajta diadalát hozza. Megint csak egy konkrét példával tudnám talán a legjobban megvilágítani. Az áprilisi törvények, ez az alig 3 hét alatt összehozott, de egyébként óriási jelentőségű, alkotmányértékű törvénysorozat tartalmaz például egy passzust a magyar nemzeti színeknek a használatáról. Megjelenik az a politikai igény, hogy különítsük el magunkat másoktól, illetve határozzuk meg, definiáljuk önmagunkat, és erre például szimbólumokat is használhatunk, a piros-fehér-zöldet, a magyar címernek a kérdését, vagy hogy még egy közismert március 15-e kapcsán megkerülhetetlen dolgot is szóba hozzak, hogy megjelenik a kokárda például, mint március 15 jelképe, amely nemzeti színeket fog egyébként egy forradalmi eredetű jelképnek a keretei közé, hiszen a kokárda a francia forradalomnak az újítása volt. Tehát tulajdonképpen ezek az alkotmányosságot követelő modernizációs gondolatok nemzeti keretek közé kerülnek, azonosulnak a magyar nép, illetve a magyar társadalomnak az alapvető érdekei. Én úgy gondolom, hogy ez hozza létre azt, amit ma 48-nak nevezünk, és méltán emlegetünk ennyi évtized távlatából is.
Ha már szóba kerültem, úgy itt nagyon izgalmas szimbólumok kerültek szóba, és hogy miket hoztak létre az akkori forradalmárok, illetve az áprilisi törvényekben mik kerültek be. Például a piros-fehér-zöld színünk, mint a magyar nemzeti identitás egyik nagy jelképe. Mit is jelképez? Miről is szól?
A piros-fehér-zöld színkombináció az természetesen jóval régebbi történelmi múltra tekint vissza. Én azt gondolom, hogy ez a három színnek az alkalmazás az ebben a korban megint csak egy mondjuk talán nem udvariatlan a kifejezés, divatos dolog volt a nemzeti jelképeket keresők között. És a magyarok esetében ugye az Árpádház piros-fehér szín kombinációja kiegészül a zöld színnel. Nem tartom erőltetett magyarázatnak, amely ugye a pirosban a bátorságot, az erőt, a fehérben a reményt, a zöldben pedig mondjuk valamiféle bölcsességet jelenít meg. Vagyis olyan nemzeti karaktereket, amelyeknek ez a szín együttese hozza létre azt a ma is ismert, ma is használt, március 15-én joggal büszkén viselt trikolort, amelyet azonosítunk a magyar nemzeti hovatartozásra.
És ha már március 15-e aznak, milyen események zajlottak, elkezdődött azzal, hogy Petőfi belépett a Pilvax kávéházba.
Ezt a napot már nagyon sokszor megírták, nagyon sokszor feldolgozták. Én inkább olyan jellegzetességekre vagy sajátosságokra hívnám fel a figyelmet, amikről talán keveset szoktunk beszélni. Ugye az első ilyen dolog, hogy ugye a március 13-i bécsi forradalomnak a koreográfiájától azért annyiban mindenképpen eltér, ami március 15-ig, hogy nem kerül sor a tüntetőkkel szemben fegyveres erőszaknak az alkalmazására. Bizonytalan a bécsi udvar, ugye egy teljes válság van, mit csináljunk? Ugye Bécsben belelőnek a tüntetőkbe, még jobban radikalizálódik a helyzet. Pest-Budán ezt már nem merik megtenni, Petőfiék valószínűleg vállalták ennek a kockázatát. Amikor ők elindulnak a Pilvax kávéházból reggel, azzal a céllal teszik, hogy az egyetemi központokban felolvassák ezeket a követeléseket, tulajdonképpen egy kis tábor gyűjtsenek maguk köré, de igazán megtervezett menetrendje nem volt ennek a napnak, tulajdonképpen maga az eseményeknek az egymásra rétegződése hozta létre az újabb és újabb ötleteket. Elsőként azt, hogy nyomtassák ki ennek a 12 pontos követelésnek a pontjait, illetve Petőfi nemzeti dalát, ami hát ugye az előzetes cenzúra intézménye miatt akkor legalábbis egy kockázatos vállalkozás volt. A tömeg láttán Landerer Lajos nyomdatulajdonos ugye átengedi a nyomdagépeit, ami hát felfogható valamiféle győzelemnek, vagy a forradalom első nagy sikerének. Azután a további események, például a múzeumkerti népgyűlés, ami már egy jelentős tömeget tudhatott magáénak. Ugye ne felejtsük el, Pest ekkor nem olyan értelemben vett nagyváros, mint Párizs vagy Bécs. Vannak ugyan már munkás kerületei, de az a fajta radikalizálható munkás réteg még a magyar társadalomban ekkor nem jelenik meg a nagyvárosainkban. Viszont a Józsefnapi vásárra már Pestre érkező vidéki tömegek, kiegészülve a diákokkal és a pesti néppel, már egy igen jelentős tömeget alkotnak Pest utcáin, és a utána ugye a további események közül a Pesti Városházának a csatlakozása még igen fontos, mert egy hivatalos szerv is magáénak teszi ugye a forradalmi követeléseket, vagy azután, ugye jól ismert elem a forradalmaknál, hogy valamilyen módon a régivel, a zsarnoksággal szimbolikus módon is le kell számolni. Logikusan jött tehát az ötlet, hogy nyittassék meg Táncsics Mihálynak a börtöne, aki ugye sajtóvédség miatt a budai várbörtönben tartózkodik, kiszabadítják Táncsicsot, szegényt később nagyon sokszor vádolták azzal, hogy idézőjelben szerencséje volt, hogy előtte lecsukták, mert így a forradalmárok tudtak itt kiszabadítani, de ugye Táncsicsnak megnyílik a börtöne, kifogják a lovakat a szekér elől, vagy a kocsi elől, és ugye végig viszik a városon, és este a magyar forradalom elmegy színházba, és megnézi a Bánkbánnak a díszelőadását. Felfogható ez egyfajta a szimbólumként is, vagy egy ilyen szívet-lelket melengető mozzanatként, hogy a magyar forradalom napja az nem barikádokon ér véget, nem halálos áldozatok fekszenek az utcakövön, a magyar forradalom egy színházi előadással ér véget, legalábbis ezen a napon. Még egy dolgot hadd tegyek hozzá, igazán komoly politikai esemény azonban, ami jogszabályokban, tettekben testet öltött volna, az nem Pesten történik, hanem az előbb említett országgyűlés küldöttségnek köszönhetően Bécsben történik. A Magyar Országgyűlés ugyanis elviszi a követeléseit Bécsbe, ahol már teljes volt az űrzavar, ugye 5. Ferdinánd, magyar királyként 5. Ferdinánd már azt sem tudta tulajdonképpen, hogy kikivel van, mit kellene tenni. Az addigi erős ember Metternich már bujdokolt valahol. Mit lehet tenni ebben a helyzetben? És tulajdonképpen március 17-én történik meg az esemény, amikor az uralkodó miniszterelnököt nevez ki, nem csak Magyarország, hanem Ausztria élére is. Magyarország esetében ugye jól ismert ez a név, Batthyány Lajos, az első magyar miniszterelnök. A forradalomnak talán ez tekinthető a győzelmének, ami nem jött volna létre csak önmagában a pesti eseményektől, csak önmagában a Pozsonyban szónokló politikusoktól. Ezek az események együttesen hozták el ezt a tényleg átütő erejű sikert, és ha abba belegondolunk, hogy április 11-én már szentesítik a 48-as törvényeket, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen ez a bő két, majdnem három hét lázas törvényalkotó munkájával a forradalom győzelmét, a forradalom vívmányait öntötte máig időtálló jogszabályokba.
Miskolcon ennek milyen hatása volt akár a 15-i nap hangulatának, ide hogyan jutott el Miskolcra a forradalmi hangulat, itt hogyan élték meg a miskolci városlakók?
Nyugodtan mondhatjuk, hogy március 15-e előtt a különösen a külföldről érkező hírek hatására, vagy a Pozsonyból érkező hírek hatására azért az egész ország egyfajta lázban ég. Az egész országot egyfajta várakozás hatja át. Nagyon erőteljes volt a politika iránti érdeklődés, nagyon várták a híreket. Mindig el szoktuk mondani, és manapság ez különösen a fiataloknak ezt erre különösen fel kell hívni a figyelmét, hogy 1848-ban még nem volt SMS küldési lehetőség. A hírek nem azonnal jutottak el A-ból B-be, hanem nagyjából mondjuk egy vágtató lónak a sebességével jutott el egyik helyről a másikra. Ez azt jelentette, hogy a március 15-i forradalomnak a híre egy bő másfél nappal később érkezik meg Borsod vármegye székhelyére, ahol ugye izgatottan várják a híreket, részben ugye pesti utazók tájékoztatásának köszönhetően. Mondhatjuk, hogy 17-én hétköznapi módon fogazal mindenki képbe volt Miskolcon is, hogy mi történt Bécsben, mi történt Pozsonyban, mi történt Pest-Budán. Nagyon gyorsan reagál a helyi társadalom, itt is megalakul a nemzetőrség, már március 20-án tulajdonképpen egy forradalmi választmány veszi át a vármegyének az irányítását. Tehát egy nagyon gyors, rapid cselek, megalakul a nemzetőrség természetesen, ugyanúgy kitűzik a nemzeti jelképeket, már itt is mindenki kokárdát visel, tehát a kor adottságaikhoz képest egy nagyon-nagyon gyors, nagyon rapid lefolyású eseménysorról beszélhetünk, és tulajdonképpen a vidéki helyszínek, vagy vidéki kisebb-nagyobb városok, köztük Miskolc is, megérti az idők szavát. Az igazán fontos dolog a kósza hírekkel szemben az a vármegye követeinek a tése volt. Ők ugye kötelezve voltak arról, hogy Pozsonyból rendszeresen tájékoztassák Borsod vármegyét. Ez meg is történik, ugye a vármegye legfontosabb képviselője ekkor az országgyűlésben Szemere Bertalan, később ugye országos közjogi méltóságokba is emelkedik. Szemere igyekszik pontosan tájékoztatni borsodiakat. Ezeket a híreket várják lázasan a vármegyeházán, ami utána gyorsan szét is sugárzik, és itt is sor kerül gyűlésekre, itt is sor kerül forradalmi követelések beolvasására. Nagyobb atrocitásokra azért nem, mert ahogy a pesti társadalom készen fogadja a forradalomnak a vívmányait, úgy Borsod vármegye különösen egy reformkorban ellenzékinek számító, szabadelvűnek számító vármegye esetében ezek a társadalmi feltételek már adottak voltak. Talán még egy apróság, hogy a 48-as nemzedék másik nagy borsodi figurája, Palóci László, 1844 után visszavonul a közélettől, tehát szerencsére éppen Miskolcon van, Miskolcon tartózkodik, és hát a maga tekintélyével, politikai tapasztalatával inkább mérséklőleg hatott forradalmi indulatokra, hozzájárul ahhoz, hogy ez a város is integrálódjon a forradalmi hangulatba.
Milyen következményei voltak a forradalomnak, milyen utóhatásai lettek?
Megint csak nem túlzás, vagy nem túlzó megfogalmazás, ha azzal élünk, hogy az 1848-as alkotmány, még ha idézőjelbe tesszük is a szót, az tulajdonképpen nem csak a következő éveket, évtizedeket határozta meg, hanem amíg a magyar politikát művelni fogják, vagy a magyar történelmet írni fogják, addig ez mindig egy kiemelkedő, központi, meghatározó jelentőségű esemény lesz. Hiszen nagyon modern gondolatok jelennek meg ebben a 48-as alkotmányban, megint csak a szabadságjogokra utalhatunk első helyen. Meghatározóak a későbbi társadalmi fejlődés szempontjából, gondoljunk a jobbágy felszabadításnak a jelentőségére, de tulajdonképpen az a gondolat, hogy a magyar nép saját kezébe tudja venni a sorsát. A nyugatról érkező, nevezzük liberális gondolatoknak, modernizációs folyamatoknak, a magyar nép nagyon is bele tud állni az áramába, és ez 48-ban rövid, rapid módon bekövetkezik, üzen a mindenkori jövőnek, hogy igenis 1848 nélkül talán azok nem lehetnénk azok, akik most vagyunk. Tudom, hogy nagyon sok minden történt azóta, tudom, hogy nagyon sok változás zajlott le ennek a kis országnak a történetében, de 48-nak a hagyománya megkerülhetetlen, és meggyőződésem, hogy az is marad.
1848 első hónapjaiban Európa számos városában forradalmak törtek ki, így jutott el Magyarországra is a forradalmi hangulat a március 13-ai bécsi forradalom után. Ezen a napon nyomtatták ki a magyar sajtó első szabad termékeit, a 12 pontot és a nemzeti dalt. A történelmi eseményekről Fazekas Csabával, a Miskolci Egyetem történészével, Sütő Dávid Pelé beszélgetett.